Úr közel.
Jöjj, Uram Jézus!
Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Amen.
Adventi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 304. dicséretünk első versét. A 304. dicséretünk első versét énekeljük. Kapuk, emelkedjetek! Verseivel, 304. dicséretünk második és harmadik versét énekeljük. Imhogy ő a bőlegény.
Yeah.
segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Istennek szent igéjét Sámuel második könyvéből olvasom. Sámuel második könyvének 7. fejezetéből, az első 17 versből. Megnevezett helyről így szól hozzánk Istenünk igéje. Amikor a király már a palotájában lakott, és az Úr mindenfelől nyugalmat adott neki ellenségeitől, ezt mondta a király Nátán prófétának. Nézd, én Cédrus palotában lakom, az Isten ládája pedig sátorlapok között lakik. Nátán ezt mondta a királynak, tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Úr. De még azon az éjszakán az történt, hogy így szólt az Úr igéje Nátánhoz. Menj és mondd meg szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondja az Úr. Te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam? Hiszen attól kezdve, hogy kihoztam Izrael fiait Egyiptomból, nem laktam házban mindmáig, hanem csak hajlékomban a sátorban jártam. Amíg csak együtt jártam Izrael fiaival, mondtam egy szóval is Izrael bármelyik törzsének, amikor azt parancsoltam, hogy pásztorolják népemet, Izraelt, miért nem építettetek nekem cédrus házat? Most azért ezt mond szolgámnak, Dávidnak. Ezt mondja a seregek ura. Én hoztalak el a legelőről, a juhnyáj mellől, hogy fejedelme légy népemnek, Izraelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál, kiirtottam előled minden ellenségedet. Olyan nagy nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többé a gonoszok, mint kezdetben, attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izraelnek, és nyugalmat adtam összes ellenségettől. Azt is kijelentette neked az Úr, hogy az Úr akarja a te házadat építeni. Ha majd letelik az időt, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atya leszek, és ő a fiam lesz. Ha bűnt követel, megfenyítem férfihoz illő bottal, és embereknek kijáró csapásokkal. De nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Nátán pontosan e beszéd és látomás szerint beszélt Dáviddal. Amen. Isten áldja meg az ő igényének meghallását, befogadását és megtartását. Válaszoljunk az ő szavára imádságban. Egyre nagyobb a világosság, egyre közelebb az ünnep, egyre több a dolgunk, egyre sűrűbbek a napjaink, és megvalljuk őszintén, hogy egyre nagyobb szükségünk van te rád, Teremtő Istenünk. Ne engedd, kérünk, hogy bármi vagy bárki is elvonja a figyelmünket te rólad, ne hagyd, hogy célját tévessze az életünk, sürgölődésünk, forgolódásunk, készülődésünk. Légy te a középpontban, a Szent Fiad által, abban a szeretetben, amellyel őt elküldted, és amelyet nekünk is átadtál a Szentlélek közössége által. Légy a középpontja mai Isten tiszteletünknek is, hogy felkészíthess lelkünket a te fogadásodra, hogy valódi örömünk lehessen te benned. Készíts fel most minket igédnek a hallgatására, üzenetednek a megértésére. Szólj hozzánk, Urunk, és tedd áldottá együttlétünket. Szent Fiadért kérünk. Amen. A 304. dicséret, 4. versét énekeljük. Az utat egyengesed szívemben, érkezett a bűröm gyökerét. Kényesed. várakozó gyülekezet. Hallgassátok meg Istennek azt a szent igéjét, amelyet Sámuel második könyvében a felolvasott ige szakasz közvetlen folytatásából olvasok számotokra. A 7. rész 18. versétől a 22. versig eképpen. Ekkor bement Dávid király az Úr színe elé, leült és ezt mondta. Ki vagyok én, Uram, ó Uram, és mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig? Sőt, még ezt is keveselted, Uram, ó Uram, és a távoli jövőre is tettél ígéretet szolgád házának, ezzel is az ember tanítva, Uram, ó Uram. De miért beszélne tovább Dávid, hiszen te ismered szolgádat, Uram, ó Uram. A te ígéreted és szándékod szerint vitted véghez mindezeket a hatalmas dolgokat, hogy megismertesd azokat szolgáddal. Ezért vagy te oly nagy, Uram, ó Uram. Senki sincs hozzád fogható, sőt nincs is rajtad kívül Isten egészen úgy, ahogyan hallottuk fülünkkel. Amen. Tavasz volt, de én a nyarat vártam. A meleget, a patakok hűs vizét. Nyár volt, de én az őszt vártam, a színes leveleket és a hűvös, száraz levegőt. Ősz volt, de én a telet vártam, a ropogós havat és a karácsony örömét. Eljött a tél, de én a tavaszt vártam, a rügyfakadást, a nap melegét. Gyermek voltam, de felnőtt akartam lenni, szabad és önálló. 20 éves voltam, de 30 akartam lenni, érett és sokat ismerő. Középkorú voltam, de 20 éves akartam lenni, ifjú és szabad lelkű. Nyugdíjas lettem, de középkorú akartam lenni, tevékeny élettel. Életem elmúlt, és sohasem kaptam meg, amit akartam. Kedves testvérek, ezzel a gondolatsorral kezdi egy keresztény írónő az egyik könyvének egy fejezetét. És azt hiszem, hogy ez a néhány mondat nagyon élethűen festi meg az elégedetlen embernek a képét. Ez az az ember, aki mindig mást akar, mint ami éppen van. Mindig akar valamit, és hogyha megkapja azt a valamit, akkor többet akar belőle. És ha még többet kap belőle, akkor azt nézi, hogy másnak milyen van, hogy máskor milyen van, hogy máshol milyen van, és olyat akar ő is. Az ilyen ember november közepén karácsonyi hangulatba kerül, és amikor végre eljön az ünnep december vége felé, már a szilveszterét tervezgeti. És amikor elköszönt az új évnek a napja, akkor sincs öröm és megnyugvás a szívében, hanem inkább azon kesereg, már megint eltelt egy év, hogy száll az idő. Télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van, soha sincs jó idő, mindig esik az eső, panaszkodik a népdal. Az elégedetlen ember legnagyobb ellensége nem is az időjárás, hanem maga az idő. Hiszen ami egyszer ólomlábakon jár, amikor nem kellene, amikor szaladnia kellene, máskor meg elszalad, elröppen, rohan az idő. A múlt visszahozhatatlan, a jövő úgy tűnik, hogy kivárhatatlan, és ezért a jelen sivár. Az ilyen ember elégedetlen a múltjával, és bár a jövőből várja, a jövőtől várja a jobb és szebb dolgokat, a szebbet és a jobbat, mégsem lát biztosítékot a jelenben semmit erre, hogy ez el fog következni, be fog következni. Ő mindent épp ezért rögtön akar, és mindig mást akar, mint ami van. Tegyük fel a kérdést, hogy lehet-e az ilyen elégedetlen ember valaha is boldog? Lehet-e békessége az ilyen elégedetlen embernek? Mi a titka annak, honnan származik az érzés, hogy az ember éppen azzal elégedett tud lenni, amilyen van, amit kapott? Mi a titka annak, hogy elégedettek tudjunk lenni a saját múltunkkal, reménnyel telve tudjuk várni a jövőt, és éppen ebben a várakozásban is békességünk és türelmünk legyen. Mint olyan sok kérdésre, ezekre a kérdésekre is megkapjuk a választokra, elég figyelmesen olvassuk Istennek a szent igéjét. Hiszen a mai igénkben egy kiegyensúlyozott, elégedett és boldog ember imádságát hallgathattuk meg. Aki nem úgy fordul oda Istenhez, mint olyan sok elégedetlen ember, hogy ki vagy te, Isten, hogy beleszólsz az én életembe? Ki vagy te, hogy keresztül húzod az én terveimet? Hogy mást mondasz, mint amit én jónak látok? Nem, ehelyett az elégedett ember ezt kérdezi Istentől, ki vagyok én, Uram, és mi az én házam népe, hogy ilyen jó vagy hozzánk, hogy idáig juttattál minket. És már is közelebb kerültünk a titokhoz, az elégedettség titkához, mert az elégedetlen ember gőkével szemben az elégedett ember tud alázatos lenni, már azzal, hogy Isten Uramnak szólítja, beismeri azt, hogy Isten felette áll mindenféle tekintetben. Ki vagyok én? Kérdezi Istentől az igényben az imádkozó ember, pedig azt mondhatjuk, hogy ha valaki, akkor ő volt valaki. Hiszen Izrael királyáról van szó. Dávid király ráadásul annak ellenére bizonyul ilyen alázatosnak, ilyen békésnek és hálásnak, hogy Isten éppen szíve vágyát húzta keresztül, azt a tervet, amit már régen forgatott a szívében, Isten most egyszerűen semlegessé tette, hiszen szeretett volna Istennek házat építeni, templomot, amelyben az Úr ládáját is tarthatják, ami a vallási életnek a középpontja lesz, és Isten azt mondja erre, hogy nem te fogod megépíteni, hanem majd az utódod. Salamon király idejében épül csak fel a templom. És lám, mégsem egy duzzogó, sértődött embert látunk, aki panaszaival és elégedetlenségével fordul Istenhez, hanem egy boldog, nyugodt királyt, aki hálásan önti ki a szívét a teremtője előtt. Ha tehát arra keressük a választ általánosságban, hogy honnan jön az elégedettség, tegyük fel ezt a kérdést most úgy, honnan jön Dávid királynak ez az elégedettsége? Az első dolog, ami Dávid imájából kiderül, az az, hogy hogyan viszonyul a múltjához, a saját múltjához ez a király. Ki vagyok én, Uram, ó Uram, és mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig, kérdezi ő. Dávid számára a múlt, tehát nem egy elvesztegetett vagy elveszett idő. Tudjuk, hogy az elégedetlen embernek az idő a legnagyobb ellensége. Dávid viszont nem így tekint a múltra, mint ami már elment, elmúlt, hanem úgy, hogy az az út volt az, ami ide vezette őt, ami eljuttatta a jelenbe. Dávid nem elfelejteni akarja a múltat, hanem sokkal inkább megköszönni azt Istennek. Szinte hitetlenkedve tekint vissza a saját addigi életére, és felteszi a kérdést, lehetséges, hogy mindez velem történt meg? Hiszen jól ismerjük az ő életét, hogy egyszerű pásztorfiúként kezdte, és Izrael hatalmas uralkodója lett belőle. Az élete nem szólt mindig a sikerekről, hiszen Saul király előbb magához vette, a királyi udvarába ültette őt, aztán később meg akarta ölni, és elkezdte üldözni. És aztán már sok-sok katonával ment utána, és Dávidnak bujkálnia kellett. Nem szólt mindig a sikerekről az élete, hiszen amikor meghalt Saul király, akkor meghalt vele együtt nagyon jó barátja, Jonatán is, akit nagyon keserves érzésekkel gyászolt. Nem szólt mindig a sikerekről az élete, hiszen amikor végre ő lett Izrael királya, két részre szakadt az ország, és alattomos gyilkosságoktól és viszálykodástól volt hangos Izraelnek a népe. És most, amikor végre sikerül egy kicsit nyugvópontra jutni, amikor azt olvasok róla, hogy Isten megnyugtatta őt, és minden ellenségétől megkímélte a jövőben, amikor végre sikerül berendezni egy várost, Jeruzsálemet, hogy ez legyen az ország fővárosa, templomot szeretne építeni Istennek, és Isten azt mondja erre a tervére, hogy nem te fogod megépíteni a templomot. Nem alakult tehát minden új Dávid életében, ahogyan szerette volna. Mégsem elégedetlen a múltjával kapcsolatban. Miért nem? Azért, mert meg tudta látni az események mögött Isten kezének a munkáját. Meg tudta látni a saját múltjában azt a bölcsességet, amellyel Isten vezette őt végig ezen az úton. Azért nem, mert alázattal fejet tudott hajtani azelőtt a király előtt, aki később Ézsaiás prófétának így jelentette ki magát: bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Mert amennyiben magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Isten egy olyan úr, akinek nincsenek téves intézkedései. Mindent az ígéretei és szándékai szerint cselekszik, és így válik Dávid király imádságában személyes hálaadás a múlttal kapcsolatban egy Isten jóságát dicsérő hitvallás tételhez. Hagy legyen adventi Isten tiszteletünk egyik kérdése: tudunk-e csatlakozni szívből ehhez a hitvallás tételhez? Vajon tudunk-e csatlakozni Dávidhoz? Vajon a múltunkra tekintve meg tudjuk-e látni rajta Isten kezének a munkáját? Vagy pedig visszatekintünk a múltra, és csak csupa olyan eseményt látunk, amivel kapcsolatban azt kérdezzük Istentől, hogy miért? Miért hagytad ezt? Miért tetted ezt? Miért így vagy úgy intézted ezeket a dolgokat? Mert láthatjuk, hogy ha elégedettek és boldogok akarunk lenni, akkor Dáviddal együtt kell gondolkodnunk, és feltenni a kérdéseket: kik vagyunk, honnan jöttünk, hol tartunk, és mi az az életünkben, amit nem Istennek köszönhetnénk. De kedves testvérek, Dávid imádsága itt még nem ér véget, hanem folytatódik. Hiszen miután hálával a szívében visszatekint a múltra, utána így magasztalja Istent: sőt, még ezt is keveselted, Uram, ó Uram, és a távoli jövőre is tettél ígéretet szolgád házának, ezzel is az embert tanítva: Uram, ó Uram. De mi volt ez az ígéret? Az, hogy Dávid halála után majd lesz egy utódja, aki a királyi trónon fog tovább ülni, és akinek Isten már azt is megengedi, hogy házat építsen számára, a jeruzsálemi templomot. De miért olyan nagy dolog ez? Hiszen igaz, hogy a jövője biztosítva van, a neve tovább fog élni, az a királyi család tovább fog létezni, aminek ő az első tagja volt. De miért olyan nagy dolog ez? Hiszen már mindez az ő halála után fog bekövetkezni. Hiszen ebből ő már semmilyen hasznot nem húzhat a jelenben. De Dávid nagyon bölcsen a jövő ígéreteivel kapcsolatban nem azt a kérdést teszi fel, hogy miért nem most, hanem azt tudja mondani: milyen jó, hogy akkor majd a jövőben igen. Mennyivel közelebb áll, kedves testvérek, a mai ember gondolkodásához az a kérdés, hogy miért nem most? Mert nekem az nem elég, hogy valamikor, miután meghaltam, majd a mennyben boldog életet és örök életet élhetek Istennel. Nem, én ebben a földi életben akarok boldog, sikeres, gazdag lenni, és egészséges mindenek előtt. Én ebben a földi életben akarom megtalálni a szerencsémet. Miért nem most? Imádkoztam Istenhez, és kértem tőle valamit, és nem adta meg rögtön, ahogyan kértem. Talán ismerjük mindannyian azt a kétmondatos imádságot, hogy Uram, adj türelmet, de most azonnal. Miért nem most? Tesszük fel a kérdést. Lehet, hogy majd később megértem. Lehet, hogy majd később rádöbbenek, hogy miért nem adta meg azt, amit kértem. Lehet, hogy rájövök, hogy jobb is, hogy így történt, mert az én érdekemben van. De csak majd. Miért nem most? Az adventi koszorún 4 gyertya van, és csak 3-at gyújtunk meg ezen a vasárnapon. Miért nem gyújtjuk meg a negyediket? Miért kell a szentestéig várni a közös vacsorával, az ajándékok kibontásával? Miért nem most rögtön? És kedves testvérek, a sok miért nem most kérdésből, amikor eljön az idő, az alkalom, akkor miért pont most kérdés lesz. És amikor eltelik ez a miért pont most időszak, akkor visszagondolva átalakulnak ezek a kérdések arra, hogy most már miért nem. és az élet szépen eltelik, elbördül, és elégedetlenek maradunk. Dávid ezért a nem mostért, nem azt kérdezi, hogy miért nem most, nem vádolja, nem vonja kérdőre Istent, nem vonja felelősségre, hanem hálát ad neki. Megköszöni azt, hogy Isten mindeddig megtartotta, és még ha az ő életében nem is, de majd lesz egy utódja, akit ő méltóvá tesz arra, hogy megépítse a szent hajlékot, és méltóvá teszi arra, hogy továbbra is irányítsa Izraelnek a népét. Mert a jövőben való biztonság és a megelégedés, az Isten ígéreteinek a komolyan vétele, az mindig kihat a jelenünkre is. Mert ha elégedett vagyok a múltammal, és hálát tudok adni neki érte az Úrnak, és hogyha ismerem Istennek az ígéreteit, és komolyan veszem azokat, akkor már hálát tudok adni ezekért is az Úrnak, akkor ennek egyenes következménye, hogy a jelenlegi helyzetemmel és állapotommal békességem lesz, és elégedett vagyok. Dávid az Úr színe elé megy, azért, mert valami mozgatja. Valami elindítja azért arra, hogy az Úr színe elé álljon, és megfogalmazza ezt az imádságot. Nem tud többé ülni egy helyben, és sajnáltatni magát. Nem tud többé a múlton töprengeni, a régi dolgokat visszasírni, az elveszetteket megsiratni. Nem tud már a jövőjére úgy tekinteni, mint valami bizonytalanságra, mert ígéretet kapott Istentől, és a múltba tekintve is az ő munkáját látja. Így édesedik meg a jelen állapot is. Kedves testvérek, az advent a várakozás időszakát éljük, de az elégedetlen ember nem tud igazán várakozni sem. Hiszen a múltjával elégedetlen, a jövő dolgait pedig most azonnal akarja magának megkaparintani. Ami pedig most azonnal van, az sohasem elég jó neki. Viszont, hogyha a Dávid király szemüvegén keresztül nézzük az életünket, vagyis istenfélő emberekként viszonyulunk ezekhez a dolgokhoz, akkor belátjuk, hogy az idő nem az ellenségünk. Azért, mert mi annak az oldalán állunk, aki még az idő felett is Úr. Azért nem, mert a leghatalmasabb Úr a mi Istenünk. Ő az az Isten, akinek a beteljesült múltbeli ígéreteivel és tetteivel tele van a Szentírás, és akinek az ígéreteit, amik még a jövőben vagy a jelenben teljesednek be, azokat is megtaláljuk a Szentírás lapjain. Ezért nem fájdalmas, ezért nem idegtépő, és nem türelmetlenségre okot adó várakozás az adventi időszak sem. Azért, mert Isten fia, akire várakozunk, ha valóban őt várjuk, és nem a karácsonyi hangulatot, vagy éppen az ajándékoztást, vagy a külsőségeket, Istennek a fia már eljött egyszer ebbe a világba a múltban. A próféták által megírt és megígért módon, és időben, és helyen is. És életét adva a világ bűneiért, visszament az atyához, de előtte megígérte azt, hogy ő el fog jönni még egyszer. Ígérte az ő jelenlétét, és azt is, hogy egyszer majd vissza fog jönni erre a világra. Eljött tehát a múltban, és reménységünk van afelől, hogy eljön majd a jövőben is. Mindkettőért csak hálát adhatunk, és dicsérhetjük Istent. Feltehetjük azt a kérdést, kik vagyunk mi, hogy Isten ilyen jó hozzánk, hogy elküldte egyszülött fiát, és Jézus Krisztus ilyen jó hozzánk, nem feledkezik meg rólunk, és vissza fog jönni másodszor is. Ezt teszi tartalmassá adventi várakozásunkat. Ez az, ami nem sürget, hanem nyugalmat és békességet ad ebben az időszakban is. Tekintsünk tehát vissza a múltra, saját életünkre, és adjunk hálát Isten tetteiért. Tekintsünk bátran a jövőbe is, és adjunk hálát Istennek a velünk közölt ígéreteiért. És forduljunk a jelenben is ő hozzá, ebben az időszakban is, hogy minden szeretetéért és kegyelméért valóban hálát tudjunk adni. Amen. Hatodik versét énekeljük a 304. dicséretünknek. 304. dicséretünk hatodik versét. Isten báránya, jövel, mutasd szelítséget. Kik vagyunk mi, Urunk, ó Urunk, és mi a mi házunk népe, hogy idáig juttattál minket. Sok elégedetlenségünkért és panaszunkért bocsánatodat kérve, szeretnék most elmondani, amit olyan régóta tudunk, hogy jó a te kezedben lenni, jó ott tudni az életünket, múltunkat és jelenünket és jövőnket is egyaránt. Nem vagyunk rá méltóak, de te mégis gondot viselsz rólunk. Meglankadunk a hitben, megfáradunk a várakozásban, de te szüntelen és türelmes Isten vagy. Áldunk és dicsérünk ezért téged, és hálát adunk életünk minden eseményéért, azokért is, amellyel formáltad és edzetted a lelkünket, és azokért is, amelyekkel simogattad a lelkünket. Megköszönjük, hogy gondod van ránk, hogy nem kilátástalan a jövőnk, hogy benned bízhatunk. Légy kérünk velünk ünnepi várakozásunkban, és áld meg ezt az időszakot, hogy békességben, szeretetben viseltessünk irántad, és embertársaink iránt is. Szent fiadért kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Hálaadással gondolunk vissza a tegnapra, amikor a konfirmandusokkal együtt összesen 15-en lehettünk Nagydoboson az Egyházmegye által szervezett körzeti konfirmandus találkozón. Fiatalok jól érezték magukat, és a kreatív foglalkozáson délután egy adventi koszorút készítettek, a külső ajtón tetszenek látni. Ezt a kis adventi koszorút gyerekeknek hozták haza ajándékba, köszönjük neki is. Köszönjük szeretettel! Ma a délutáni istentisztelet helyett virasztót tartunk 5 órától, ezért Jóni Kálmánné 77 évet élt asszonytestvér virasztója lesz, tehát délután 3 órakor nem lesz istentisztelet, 5 órakor lehetünk együtt, temetése pedig holnap délután 2 órakor. Kedden lelkésztestületi ülés lesz a közösségi házban, csütörtökön 10 órakor kismamakörre várjuk az érintetteket, és csütörtökön este 5 órakor gyülekezeti bibliaórára testvéreket. Jövő vasárnap délután lesz az óvodásoknak az adventi műsora és adventi együttlét. A magvetés újság szerint ma délutánra terveztük, de így alakult a szervezés, tehát a jövő vasárnap a délutáni alkalmunkat ugyancsak 3 órakor a közösségi házban, a kultúrházban tartjuk a kicsikkel együtt. Jöjjünk és hívogassunk erre az alkalomra másokat is. Emlékeztetjük azokat, akik az egyház fenntartó járulékot még nem tudták befizetni, bármilyen okból lehetőségük szerint tegyék meg, illetve a templom külső felújítása is, várjuk folyamatosan szeretettel az adományokat, és köszönjük azoknak, akik ezt már megtehették. Ha valaki átutalással szeretné a gyülekezetet támogatni, akár egy céllal, annak természetesen szívesen adjuk meg a bankszámlaszámot, főleg még fiatalabban már a pénzmozgásnak ezt a formáját is használjuk, mert tessenek bátran rákérdezni vagy rákeresni, és így is lehet a gyülekezetet támogatni. Ünnepi legátusunk Korkoláb András, első éves hallgató. Külön örülök, hogy első éves, mert mindig a nagyok tolakodnak be Ramocsaházára, most nem mehetek bejönni. Úgyhogy egy kis fiatal ember jön, azt gondolom, hogy szerencséről származik. Fogadjuk szeretettel és imádkozunk azért, hogy az ő első legációja az jó élményű legyen. Ez meghatározhatja az ő egész lelkészi pályafutását. Fogadjuk szeretettel. Énekkarosokat pedig pénteken 17:30-ra várjuk, mindazokkal, akik énekelni, zenélni szeretnének az ünnepnapjain. Isten áldja meg adventünket, ő adjon békességet családjainkban, a gyülekezetben, a munkahelyeken és a szívünkben is. Záró énekünk, tudomásom szerint a 312. szép adventdicséret, énekeljük el minden versét. 312. énekünk, minden versét, két személyen, bírom is.
Szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.